Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 57. adása. Én Gály József vagyok.
Én pedig Nagy Gergely, sziasztok!
Sziasztok, most ketten leszünk. Sok mindenről fogunk szerintem most beszélgetni, egy ilyen beszélgetős témát hoztam nektek, most ezúttal én vetettem föl témát. Ez pedig a társasjáték sznobizmus, illetőleg a gateway játékok és a társasjáték sznobizmus kapcsolata gyakorlatilag. Ezt majd részletesebben kifejtem. Érkezik a YEM-díj is, most már lehet jelentkezni, vagy nem jelentkezni, hanem javasolni játékokat, illetve most már lehet, hogy már szavazásnál tartunk, most ezt majd mindjárt ellenőrzöm. Nem, még csak a jelentkezésnél, mert novemberben lesz a díj. Kezdjük mondjuk a legelején, hogy szerinted létezik a társasjátékos világnak snob és vagy elitista szárnya?
Én azt gondolom, hogy igen, nagyon is létezik. Mind a kettő létezik, és ezt a kettőt ezt élesen elkülöníteném egymástól. Én azzal töltöttem itt a műsoridő előtti néhány percet felkészülés gyanánt, hogy utána néztem, hogy mit jelent a snob szó.
Mert akkor, nyilván... akkor kérlek egy definíciót.
Mi mindannyiunk fejében van valamilyen elképzelés erről, de alapvetően a sznobizmus eredeti jelentése szerint az, amikor egy átlag polgár megpróbálja a felsőbb rétegeknek az életmódját mímelni, abban a reményben, hogy őt is a felsőbb rétegekhez tartozónak fogják nézni, tartani, hogy emelkedett embernek, vagy fontosabb embernek fogják emiatt nézni. Ez a mögöttes tartalom a sznobizmusban. Igen, hogyha a társasjátékokról beszélünk, biztos vagyok benne, hogy van sznobizmus, összefüggésben van az elitizmussal, de a két dolgot én elválasztanám, mert az elitizmus az pedig az a fajta társasjátékos. Hát általában ugye mindenben az a hozzáállás, hogy mi egy magasabb szintet képviselünk, és nem mindenki van a mi szintünkön, úgyhogy hát sajnos nagyra becsülünk titeket, de hát azért nem vagytok velünk egy szinten. Így gondolkodik az elitista nézőpont a többi emberről, akiket nem tart a saját csoportjának tartozóhoz.
Én egy vallomásra tartozom itt, bár igazából ez szerintem, aki szokta nézni a kommentjeimet, az már tudja rólam, tehát ez nem lesz nektek újdonság. Én valamelyest elitistának tartom magam társasjátékozás terén. Ez megfogalmazás kérdése, hogy ezt ki mennyire ítéli elitizmusnak, van, aki egyáltalán nem, én olyan közepesen, valaki meg kifejezetten idegesnek tartja. Én szoktam mondani, hogy én vagyok a társasjátékozás gatekeepere.
Ezt azért kérlek, kérlek egy magyarázatot fűzzél ehhez a gatekeeperhez is, hogy mit jelent ez pontosan.
Ugye a gatekeeping az arról szól, hogy ugye a közösségekhez való tartozás, ez is egyfajta identitás kérdés, hogy mi kitekinti magát a közösséghez tartozónak. Nekem van egyfajta ilyen minimum elvárásom a közösség, tehát például akár a gamer, akár a társasjátékos közösség felé, hogy én nem tekintek mindenáron mindenkit társasjátékosnak, aki valaha játszott társasjátékot. Tehát, hogy nekem kell egyfajta ilyen belépő szintű. Ugye a gatekeeping azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a elitizmusnak egyfajta más megfogalmazása, tehát, hogy én akkor tekintelek téged a közösséghez tartozónak, ha bizonyos elvárásokat teljesítesz, amitől úgymond beengedlek a kapun. Ugye ezért gatekeepingnek hívják.
Igen, világos. Én azt hiszem, hogy mindenkinek vannak ilyen jellegű elvárásai, inkább talán ott lehet megkülönböztetni az embereket ilyen szempontból, hogy mik ezek az elvárások, tehát én is egyetértek azzal, hogy attól, hogy valaki játszott már társasjátékot, attól nem lesz társasjátékos. Például szerintem egy olyan minimum elvárást meg lehet fogalmazni, hogy élvezte a társasjátékot, vagy szeretne legközelebb is társasjátékot játszani, tehát hogyha ezek ből egyik sem áll fenn, akkor semmiképp se tekinthető társasjátékosnak, és nyilván ez a legalja annak az elvárási színnek, amit meg lehet fogalmazni azzal szemben, ha valakire azt kívánjuk mondani, hogy ő társasjátékos, és ezt lehet skálázni szépen fölfelé, odáig, hogy hát azért minimum egy heti 10 órát töltsen el YouTube videók nézésével, és legyen tisztában azzal, hogy a következő fél évben mi az a 100 fontosabb játék, amit be fognak jelenteni. Gyanítom, hogy eddig a szintig azért kevesen mennek el a gatekeepingben, ha már ezt a szót használtad, de a kettő között rengeteg átmeneti lehetőség van.
Így van. A társasjátékos sznobizmusnak nagyon sok szintje jelenhet meg, így a gatekeepingnek is, hogy gyakorlatilag nem is tudom honnan kezdjem, mert ez egy ilyen akkora téma, hogy így nem tudom így kihirtelen megragadni, hogy mi a jó elképzelés. Ugye a társasjátékozásnak van egy íve, mint legtöbb ilyen dolognak, ugye először az ember találkozik a gateway játékokkal valamilyen formátumban, utána, hogyha érdeklődő, akkor így bele megy ebbe a dologba, aztán utána elmélyül benne, és utána ott aztán az újabb szerteágazatás, hogy mi fog történni. Ugye beszéljünk egy kicsit a gateway játékokról, sajnos Balázs nincs itt, pedig ő az, aki a legjobban tudja ezeket definiálni, úgyhogy nem tudom, én úgy definiálnám a gateway játékot gyakorlatilag olyan társasjátékok, amik bemutatják a társasjátékozás világát egy, mondjuk azt, hogy újonnan, tehát egy társasjátékokkal ismerkedő ember számára. Nem tudom, neked...
Mugli.
Igen, szoktuk csúfolni ugye a Harry Potter világon.
Nem, ez nem csúfolás szerintem az, hogy mugli. Ez nem csúfolás. Ha belegondolsz Harry Potter analógiában, te és én muglik vagyunk, ugye?
Így van.
Varástalan emberek vagyunk. Tehát ez nem érzem ezt olyan nagyon nagy beszólásnak, ezt a szót, hogy mugli.
Kicsit ilyen elitista kifejezés egyébként a mugli, mert például ugye Günther barátom szokta panaszkodni, hogy tehát ő például egyszer nagyon komolyan megsértődött a mugli kifejezésen, amikor ráillették, már nem is tudom, talán LARP, vagy nem szerepjáték, az biztos nem, de talán LARP kapcsán. És mindegy, nem ebbe akarok belevenni. Az a lényeg, hogy én úgy gondolom, hogy ugye a gateway játékoknak két fajtája van. A party gateway játékok és a családi gateway játékok. Tehát, mert hogy ez a kettő olyan irány, ahonnan meg lehet közelíteni általában. Lehet, hogy mit tudom, absztrakt gateway játékok is vannak, de, sőt biztos, de alapvetően azt érzem, hogy ez a két útirány, vagy mit tudom én, leülsz egy haverokkal egy kocsmába, vagy házi bulin, vagy stb., és valamiért előkerül egy parti játék, és akkor ott elbohockodtok vele, és ez gyakorlatilag így ismerkedsz meg ugye a modern társas játékokkal, vagy valamilyen családi környezetben, mit tudom én, meglátogatod a rokonokat, stb., és akkor úgy, hogy figyelj, mi szoktunk néha társasjátékozni, tessék, itt van, gyere, próbáld ki, biztos tetszeni fog, legalábbis reméljük. Tehát én nagyjából ezt a kettő gateway szituációt tudom elképzelni. Te hogy állsz ehhez?
Egy picit hátrébb lépnék első menetben, hogy mi is az a gateway, erről is beszélgessünk egy picit. Ugye a gateway szó maga az kaput jelent elsősorban angolul, és hogyha a legelterjedtebb használatát nézzük, akkor ugye a gateway drogok, a kapudrogok juthatnak az eszünkbe, ami az elképzelés szerint azok az anyagok, aminek a használata vezet el a kemény drogok használatához. Hogy ez most így van, vagy nem így van.
Innen származik a kifejezés, így van. Innen
ha így van, vagy nem így van, ez számunkra jelen pillanatban teljesen érdektelen, de gyakorlatilag a társasjátékok terén is azt tekintjük, arra használjuk ezt a szót, hogy gateway, és én inkább használnám magyarra fordításában azt a szót, hogy átjáró, mint azt, hogy kapu, mert az talán egyértelműbb, hogy az átjáró az arra van, hogy van két terület, és az egyik területről te át tudsz menni a másik területre az átjárón keresztül. A gateway játékok azok olyan játékok, ami ahhoz segítik a játékosokat, hogy valamilyen állapotváltáson keresztül menjenek, és ugye a klasszikus társasjátékos gateway az arról szól, hogy a nem társasjátékos emberből társasjátékos ember legyen, tehát gyakorlatilag megszeresse magát a társasjátékozást. Aztán amit te mondtál, hogy a gamer gateway, az pedig ugye inkább arról szól, hogy a könnyedebb játékok felől valaki átnyergeljen az összetettebb játékok irányába. Ez már egyébként ugye egy szerintem egy sokkal ellentmondásosabb kifejezés. Mert azt társasjátékosként, mi jellemzően mindenképpen egy pozitív dologként éljük meg, hogyha valaki nem társasjátékozik, és megismeri a társasjátékokat, a modern társasjátékokat, el tud vonatkoztatni a társasjátékok 50-80 évvel ezelőtti jelentésétől, ami nagyon sok embernek még mindig a fejében él, és azt mondja, hogy hát ez egy jó dolog, kérem, én ilyet végül is szívesen csinálok. Lehet, hogy azt mondja, hogy szívesen csinálok családi körben, családi ünnepekkor, az ugye még talán a te definíciód szerint nem lesz egy igazi társas játékos.
Szeretném pontosítani, mert közben végig gondoltam, hogy pontosítanom, hogy társasjátékosnak tekintem, csak nem tekintem gamernek. Tehát nálam a gamer szó igazából az egy nagyon érdekes dolog, mert meg a geek. Tehát ez a kettő, ami borzasztó népszerű lett az utóbbi időben, és ezt én nem tekintem jónak, hogy ez az utóbbi időben így volt. De attól még társasjátékos, hogyha családi alkalmakkal társasjátékozik, és élvezi. Tehát én azt el tudom fogadni, hogy ez egy valid.
Hát ez egyébként vitatható, tehát ezt nem kritikaként fogalmaztam
persze,
meg
veled. Persze,
az vitatható, hogyha valaki karácsonykor és húsvétkor évente kétszer ül le társasjátékozni, mert ő mondjuk a családi összejövetelek egyik természetes kifutásának tekinti azt, hogy leülünk társasjátékozni, de amúgy egy átlag hétköznap egy saját szervezésében nem jut eszébe az, hogy vagy olyan emberekkel, akik nem a családtagjai, nem jut eszébe leülni társashozni, az nem biztos, hogy társasjátékosnak kell tekinteni, nincs is ezzel baj, meg nem is olyan nagyon fontos igazából, hogy minek tekintjük ilyen szempontból. Tehát nem is érzem ezt kulcskérdésnek. De mindenképpen az alap gateway az arról szól, hogy a nem ismeri a társasjátékot, vagy egy téves koncepció él a fejében a társasjátékokról, abból a fázisból eljut oda, hogy megismeri a modern társasjátékoknak legalább egy szűk részhalmazát, és azt mondja, hogy ez kérem szépen egy jó pofa dolog, és akkor én is szeretnék ilyet csinálni.
Ez egy nagyon jó definíció, vagy legalábbis ilyen megfogalmazás volt. Én úgy vélem, hogy tehát ezek az emberek ugye már elkezdek társasjátékozni. Valóban most ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy honnan tekintünk társasjátékosnak egy embert, aki évente kétszer játszik, vagy darabszámra, tehát most ne stigmatizáljunk, mert az egy hülyeség. Mert különben is igazából mi jogunk van nekünk mások.
Meg miért lenne fontos?
Így.
Meg miért lenne fontos, ugye? Nem hiszem, hogy számodra vagy számomra bármilyen hozzáadott értéket képviselne az, hogyha tudnánk definiálni azt, hogy aki évente csak kétszer játszik otthon családi környezetbe, az miben tér el attól az embertől, aki mondjuk minden hétvégén leül a családdal otthon játszani. Nincs a mi életünkre igazából, meg gyanítom, hogy a hallgatók életére se nagyon befolyással lesz, hogy hogyan nevezzük ezeket az embereket.
Igen, valóban. Az a helyzet, hogy ugye a elitizmus vagy sznobizmus, mi ugye attól függ, ugye a sznobizmus egy nagyon érdekes dolog ebben a környezetben, ami ugye megjelenik attól. De a sznobizmus egyfajta elitizmussal azért együtt jár, nem tudom, te hogy érzed? Tehát oké, két különböző dologról beszélek.
Én úgy különböztetném meg, hogy az elitista az, aki önmagát egy kitüntetett csoporthoz tartozónak tekinti, és ezért másokat kevesebbnek tart magánál valamilyen szempontból, míg a snob az, aki szeretne csatlakozni ahhoz a csoporthoz, amit ő elitnek tart valamilyen szempontból.
Jó, használjuk ezeket a kifejezéseket ebben az adásban, mert ezeket a definíciókat ebben az adásban, és akkor ez szerint kezeljük, mert szerintem ez most szerintem alkalmas lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy ez így hogy jön ki nekünk.
Én a sznobizmusról beszélnék egy kicsit akkor, hogy én miben látom a társasjátékos sznobizmusnak a megnyilvánulását. És ezt egy viszonylag fontos dolognak tartom, hogy és tényleg egyébként szoros kapcsolatban van az elitizmussal. Vannak bizonyos társasjátékosok, akik úgy ítélik meg, hogy a társasjátékok egy része az objektíve nagyobb értéket képvisel, mint a társasjátékok egy másik része. És nyilván, ha nekem azt mondanád, hogy a kinevet a végén az egy kategóriába sorolható egy modern társasjátékkal, arra én is azt mondanám, hogy nem. Bizonyos szempontból rám is igaz ez az elitizmus, de ugyanakkor más szempontból meg én azt mondom, hogy társasjáték attól, mert jobb történetet mesél, attól, mert komplexebb a szabályrendszere, attól, mert többet kell benne gondolkodni, attól, mert hosszabb kifutású egy parti, nagyobb, epikusabb az egész játékmenet, attól nem lesz a játék jobb, hanem másmilyen lesz. És az, aki ilyen játékkal játszik, az nem lesz egy jobb társasjáték, hanem másmilyen társasjátékos lesz. A sznobizmust társasjátékos tekintetben én oda vezetem vissza, amikor valaki elfogadja ezt az alapvetést, hogy egy komplexebb, egy hosszabb, egy nagyobb játék az jobb játék, és emiatt ő szeretne bekerülni abba a talán szűkebb körbe, akik ilyen játékkal játszanak, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy ez az ő személyes igényeivel és preferenciájával megegyezik. Tehát előfordulhat olyan játékos, akinek igazából annyira nem áll testhez ez a fajta játékmód, de mégis erőlteti, mert elfogadja azt a nézetet, hogy ez több, ez jobb. És ez az, amit én fontosnak tartanék leszögezni a magam részéről, hogy igazából akkor vagyunk igazán jó társas játékosok, hogyha azokkal a játékokkal játszunk, amivel igazán jól érezzük magunkat. És persze nyilván van ennek egy másik aspektusa is, hogy nem csak a játék az egyetlen dolog, ami meghatározza azt, hogy mivel akarunk játszani, hanem a társaság, az majdnem ugyanilyen fontos, hogy mihez van társaságom, az én társaságom mivel akar játszani, és abban a tekintetben szerintem teljesen oké kompromisszumokat vállalni, viszont azt szerintem fontos lenne, hogy magának mindenki be tudja vallani, hogy ténylegesen mi az a társasjáték, amit ő élvez, és azt keresse, amennyiben módja van válogatni, azt keresse azt a játékalkalmat, amikor azzal a játékkal tud játszani, ami neki igazán jó. Mondok egy elrettentő példát, és próbálom ezt a lehető legjobban anonimizálni, mert nem szeretnék nyilvánvalóan senkit megbántani ezzel, de volt nem is olyan régen egy játékalkalmam, amikor egy viszonylag komplex játékot magyaráztam el néhány embernek, és érdekes módon a parti után ők azt nyilatkozták, hogy tökre tetszett nekik a játék, és nagyon élvezték, és én meg azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nem vették le a játéknak a lényegét, hogy hogyan lehetne játszani vele. Lehet, hogy az én hibám rosszul magyaráztam, nyilván én egy olyan fajta ember vagyok, aki úgy magyarázza el a szabályokat, hogy csak és szigorúan a szabályokat szoktam elmondani, a lehető legnagyobb precizitással, míg mások teszem azt úgy magyaráznak szabályt, hogy közben taktikai, stratégiai tanácsokat is hozzáfűznek. Lényeg az, hogy én azt éreztem, hogy nagyon nem megy nekik a játék, és hogy nagyon nem nekik való a játék. És nyilván ez egy egyszerű alkalom volt, és tévedhetek, de ez az egyik fontos élményem, ami arra ösztönöz engem, hogy azt mondjam, hogy mindenki azt a játékot keresse, amiben ő tényleg jól érzi magát, és ne próbálja saját magát átverni azzal, hogy én inkább olyan játékokat játszok, amik komolyabbak, vagy bonyolultabbak, vagy szebbek, vagy ki lehet festeni, vagy akármi, hogyha az neki ténylegesen nem áll közel a szívéhez.
Én is inkább azt az irányt közelítettem volna. Én inkább azt az irányt közelítettem volna meg, hogy ugye Kickstarter játékok, nagy minis játékok, stb. Tehát ezek az ilyen nagy dobozos, amerik, vagy tematikus játékok, inkább így mondom mostanában már, mert azért ez is ugye beszéltünk erről egy korábbi adásban, hogy ez már picit máshogy történik. Tehát inkább az ilyen témavezérelt, nagy minis, nagy játékok azok, amik kicsit ilyen a sznobizmust így felerősítik az emberekben, hogy már pedig ezek a úgymond valódi játékok. Ugye a másik irány ebben a BGG, hogy milyen értékelése van a BGG-nek, ugye vannak olyan játékosok, akik nem játszanak olyan játékok, amik BGG-n nem csinálnak benne, mit tudom én, a top 500-ban, mondván, hogy azok biztos nem is olyan jó játékok, ilyenekkel is lehet találkozni. Hegedűs Csabának volt erről egy fejtegetése korábban, nekem ez nagyon tetszett, én nagyon megragadtam ebben, hogy gyakorlatilag a társasjátékozás élményének az íve, tehát a gateway-től hogyan jutunk el, és a legtöbb ember egyébként eljut erre az állapotra, hogy talál egy ilyen snob állapotot magában, hogy én csak, mit tudom én, csak Amerikkel játszom, én csak BGG Top 200-zal játszom, én csak stb. És ezen gyakorlatilag mindenkinek át kell esnie, és ahogy te mondod, el kell jutni arra az állapotra, hogy vagy azzal játszom, amivel szívesen játszom, vagy avval játszom, hogy játszom. Tehát mit tudom én, egy szociális archetípusba tartozó embernek, igazából tök mindegy, üljünk le és játszunk együtt valamit. Tehát ugye ez archetípustól függő, de alapvetően az a lényeg, hogy el kell jutni arra az állapotra, hogy valóban a játék élményéért, vagy a közösségi élményért játszunk, és ezen az estek nagyon nagy részében egy sznobizmusos körön keresztül fut az út. Ugye, hogy hú, én most már modern játékokkal játszom, hú, én most már komolyabb, nagy dobozos játékokkal játszom, stb. Tehát ezeket akartam példának felhozni. Alapvetően egy ideig nem probléma ez a sznobizmus, de azért ezzel mondom, tényleg túl kell lépni. Inkább azt látom itt problémának, hogy ahogy te is mondod, hogy nem élvezik a játékot, de úgy érzik, hogy élvezniük kéne. És úgymond maguknak hazudnak arról, hogy valójában nekik ez nem való. Nekem semmi kifogásom az ellen, hogy valaki szereti az epikus dungeon crawlereket, különböző témavezérelt, nagyon erősen tematikus, magas szerencsefaktorú játékokat, de ahogy te is, én is inkább az euró fele hajlok, és nekem például nagyon fontos, hogy úgy látható legyen, hogy mi történik a pályán, és ezt én valamilyen szinten kontrollálni tudjam. Emellé viszont nekem nagyon fontos a téma is, de hát ugye ezt a régi hallgatók már nagyon jól tudják. Nem tudom, hogy te például, ugye mondtad, hogy valamennyire te is sznob vagy, te az öndefiníciót, nem azt mondom, hogy öndefiníciódban, de te például mennyire tartod sznobnak magadat? Te egyáltalán nem... Kicsit.
Nem, sznobnak nem tartom magamat egyáltalán, tehát én nem érzem úgy, hogy van egy olyan elit csoport, amihez én szeretnék tartozni. Elitistának egy kicsit tartom magam. Ugye, ahogy egyébként ez az előző példámból ki is derült, hogy nem esik jól olyanokkal társasjátékozni, akik egy bonyolult játékot, akiknek az a bonyolult játék az nagyon nem megy. Az olyan egymás mellett játszunk, ők nem nagyon, én jobban, és akkor nem minőségében jobban, hanem hogy nyilván én mondjuk abban a játékban túl voltam elég sok partim már, és akkor jobban értem, hogy hogyan meg mint lehet csinálni a dolgokat. És ilyen szempontból én szívesen leülök velük játszani. Tehát szó nincs arról, hogy akinek nem fekszik komplex játék, azért nem ülök le szívesen játszani, csak akkor ne komplex játékot játszunk, hanem játszunk egy egyszerűbbet. Én egyébként én nagyon tudom élvezni az egyszerűbb játékokat is, nyilván megvannak, amiről egyébként nyilvánosan nem szívesen beszélek, nyilván megvannak a mumusaim, azok a játékok, amiket azért próbálok messzire elkerülni. Van olyan játék is, ahol én ugye nagyon-nagyon szeretek társasjátékozni, ez azért annyira nem meglepő, de azért van olyan játék, ahol elgondolkoznék, hogy akkor én addig inkább ülök a sarokba és a telefonomat nyomkodom, amíg ti játszotok, hogy ezt kihagyhassam. Nehéz döntés, mert általában vagyok olyan nem okos, hogy ha utálom is a játékot, de nincsen más lehetőség, akkor is inkább leülök hozzá, de aztán megbánom. És utána a játék felén érzem úgy, hogy minek ültem ide le. Hát ez még a társaság se tudja fölhúzni ezt az élményt annyira, hogy ez jó legyen. És a társaság egyébként nagyon fontos, tehát én azt gondolom, hogy persze az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember tisztába jöjjön azzal, hogy ő mit szeret, és próbáljon olyan játékokat játszani, de legalább ugyanennyire fontos az is, hogy kivel játszol, és az, akivel játszol, az milyen játékot szeret játszani. Tehát lehet itt a legjobb barátaid, hogyha ők velük szeretné játszani, a párod, a gyerekeid, a szüleid. Tehát, hogy nyilván meg kell találni azt a közös nevezőt a különféle játékos csoportokon belül, amit azért mindenki tud élvezni.
Nagyon fontos a társaság, tehát játszottam már szerintem nem jó játékot jó társasággal is imádtam. Játszottam már általam kedvelt játékot nagyon jó társasággal, amit gyakorlatilag azóta is a legjobb élményeim közé sorolok, tehát valóban fontos a társaság. És ez fordítva is igaz, tehát van olyan játék, amit úgy tekintek, hogy még nem játszottam vele, pedig már játszottam vele, csak mert annyira nem volt ideális a közösség, hogy egyszerűen úgy ítéltem meg, hogy oké, értem, ez most nem lett jó, de ez nem a játék hibájának rovom fel, hanem az, hogy olyan környezetben játszottam. És ez is egy érdekes dolog, de ez egy kicsit más téma. Én inkább abba gondolkodom bele, hogy az elitizmus miből ered ez a... Mert ugye persze megvan ez a több pénzem van társasjátékra, tehát nekem nagyobb gyűjteményem van, mint neked, vagy másoknak, vagy most nem konkrétan a te esetedben, tehát most itt nem magamról beszélek, vagy én már játszottam ennyi játékkal. Többféle formátumban találkoztam az elitizmussal már a társasjáték csoportban, és volt már olyan, amikor bizony úgy éreztem, hogy én, aki azért magamat eléggé társasjáték ismerőnek szoktam beállítani, én éreztem azt, hogy ki vagyok zárva bizonyos társasjátékos csoportokból, mármint, hogy én nem ütöm meg az ő mércéjüket. Emlékszem arra, elnézést a példáért, egy nagyon érdekes példa, és egyébként nem tekintek rájuk negatívan, csak nagyon fura volt megélni, amikor van egy speciális BGG lista, nem BGG lista, lehet, hogy csak sima ilyen, nem tudom, hogy geek listként jelenik meg, vagy hogyan, ami az ilyen nagyon hardcore eurókat és heavy játékokat sorolja föl, hogy ez a top 50 BGG játék, amik tényleg komplexek, ugye ezek dugik vannak 18xx játékokkal, Európa Univerzális, stb. Vannak rajta, tehát kifejezetten komplexek, tehát itt a 4-0 a beugró a komplexitási rétegben, ugye az 5-ből. És így nézegettem azt a listát, és így volt rajta 5 játék az 50-ből, amivel játszottam, és körülbelül 15-20, amiről úgy legalább úgy halvány fogalmam volt, hogy mégis ezen milyen játékok, és volt kb. A fele, amiről kb. Annyit tudtam, hogy lehet, hogy létezik. És így menektem, és igen, írogatták ugye többen is, hogy igen, ezekkel játszogattam, tök jó volt, stb. Nagyon szeretem őket. És én gyűltem, hogy játszottam 5-tel, talán játszanék még 5-tel, 6-tal, legyen 10-zel, a többire is vagyok kíváncsi. És így ezt így feldolgozni, hogy igen, ez egy olyan fajta csoport, ami egy picit talán nagyon elitista, ezt nem tudom, mert én ennek a közösségnek annyira nem vagyok a tagja, értelemszerűen, de nem is biztos, hogy akarok ennek a közösségnek a tagja lenni, mert ezek azok a játékok, ami tényleg olyanok, tehát én tudom magamról, hogy a heavy játékok bizonyos szint fölött, és itt már a Minecraft játékok ennek a gyakorlatilag az elejét jelentik ezeknek, ennek a szintnek, hogy példának vegyem, amitől nekem leég az agyam, és utána így ülnöm kell, és néznem magam elé, hogy úgy visszaszedjem, pedig nem tartom magam buta embernek. Tehát, hogy ezek nem jók. Kipróbálni persze.
Ja, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az, aki összekeveri azt, hogy ki milyen komplex játékkal játszik, és ki milyen okos, az óriási téved. Tehát én azért egy olyan cégnél dolgozom, ahol én azt gondolom, hogy elég okos emberekkel dolgozok. Együtt a többségük okosabb nálam. De én ott kollégákkal szoktam társasjátékot játszani, ilyen vagy olyan formában, és egy szűk gamer csapaton kívül, akiket nagyjából én verbúváltam össze, ő rajtuk kívül azért én nagyon gyakran találkozom azzal, hogy teszem azt, ha munkaidő után leülünk társasjátékozni, akkor nem mindenkinek esik jól az, hogy ő neki ott még gondolkodnia kell. Ez nem azért van, mert ezek az emberek buták, hanem azért, mert ő számukra nem az a jó kikapcsolódás, hogyha agyát a végsőkig megfeszítve kell járatni, hanem esetleg egy olyan, ami könnyedebb, kevésbé kell rá koncentrálni, lehet közben kacarászni. Ez emberenként változó, és nagyon nincs összefüggésbe azzal, hogy ki mennyire okos. Nyilvánvalóan azt meg lehet mondani, hogy ha egy igazán buta ember leül egy nagyon komplex játékkal, nem fog tudni vele jól játszani. Tehát ilyen irányú összefüggés van, fordított nincs. Tehát attól, hogy nem tudsz jól játszani, vagy nem szeretsz játszani egy komplex játékkal, az egyáltalán nem jelent semmit a szellemi képességeidre nézve.
Ez, igen, ezt az állítást, ezt én nagyon tudom támogatni. Tehát valóban azért, amikor előre látni kell köröket, tehát olyan játékok vannak azért, ahol ténylegesen van az, hogy mint a sakkozóknál, hogy oké, rendben van, most tudnom kell, hogy mit fogok csinálni ebben a körben, a következő körben, az azutáni körben, és addig nem is állhatok neki az aktuális körömnek, amíg nem látom előre 1-2-3-4 körre, hogy mit fogok csinálni. Ez akkor igazán extrém, amikor olyan játékokkal játszunk, ahol mit tudom én, 5-6 kör a játék. És bizony nagyon nehéz, tehát én például nagyon sokáig ezért szerettem a Szagradát, ami azért volt vicces, mert alapvetően nem tetszett a játék, mert nem volt eléggé, tehát nem tetszett a témája. Tehát én tényleg azon a hegyen akartam meghalni, hogy a roleplayer jobb játék, mint a Szagrada, és sajnos nem volt igazam, mert a Szagrada sokkal élvezetesebb lett számomra, és konkrétan ott is az van, hogy hiába kockák, de ott is az volt, hogy oké, rendben van, akkor hogyha ezt én ide berakom ezt a kockát, akkor következő körben ilyet kell dobnom ahhoz, hogy azt berakjam, tehát lehet, hogy most nem ezt kell beraknom, hanem valami kevésbé jót kell választanom, hogy utána továbbra is nyitva maradjanak a lehetőségeim, és akkor ezeket így előre számolgatni 1-2-3 körre, ez néha azért rohadtul megterhelő, de még az én úgymond kaliberemben belül van. És akkor ugye heavy játékoknál ez hatványozottabban igaz, amikor most ezt a részvényt kell, hogyha mondjuk egy 18xx, hogy ezt a részvényt kell megvennem, hogy ezt az utat építhessem, azért, hogy majd utána akkor, és azért ezek ugye exponenciálisan nőnek fölfele. És amit mondod, a szórakozás rovására tud menni, amikor itt hirtelen azt mondod, hogy nem látom át. És akkor mert ugye nekem erre szükségem van.
Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki nem látja, úgy érzi, hogy nem látja át a komplex játékokat, akkor túl sokat akar tudni a játékról, túl sokat akar kitalálni előre. Azon a holt ponton azt tud átlendíteni, legalábbis engem, hogyha nem akarok előre mindent kitalálni, hanem azt mondom, hogy jó, van itt a játékban egy kis cél, azt szeretném elérni. Nézzük, hogy ahhoz mi kell. Ahhoz kell ez, meg ez. Akkor azt meg tudom szerezni itt, azt meg tudom szerezni itt. Ó, de ott van egy olyan akció, amit ha azt csinálok, akkor kapok belőle egy bónuszt, ami ilyen, meg egy másik bónuszt, ami olyan, és akkor azzal már ott tök közel vagyok a célhoz. És ezzel az egy céllal foglalkozom egyszerre, nem az egész játékkal. És ez azért lecsökkenti a döntési teret, és általában az ilyen komplex játékokban lehet találni olyan célokat, hogyha ezt megcsinálom, akkor az nekem tök jó. És akkor arra az egy dologra lehet fókuszálni.
Így van, ez egy nagyon jó gondolat, illetőleg azt akartam még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy én másik, hogy ösztönösen játszom. Tehát van olyan társasjáték, amit például azért szeretek, mert ösztönösen játszható. Hogy figyelj, én azt látom, hogy ezt kell csinálni, és aztán majd lesz valahogy. És akkor úgy az a szórakoztatás, hogy megnézem, hogy mi történik. Egyébként pont a Great Western Trail-el volt egy ebből a szempontból negatív élményem, amit most említettél, hogy tök jó, itt ezt is kéne csinálni, meg ezt is kéne csinálni, meg ezt is kéne csinálni. Csináltam mind a hármat, aminek az lett az eredménye, hogy ugyan kiszúrtam a többiekkel bizonyos mértékig, ráadásul tudatlanul, tehát nem szándékos volt a dolog, hanem véletlen. És ettől függetlenül viszont nekem rossz lett, mert pontom viszont kevés lett belőle, mert túl sok mindennel foglalkoztam, ahelyett, hogy egy picit jobban fókuszáltam volna mondjuk a háromból kettőre.
De nem csak a pontok számítanak egy játékban. Az, hogyha a többiekkel ki tudsz szúrni, az legalább olyan fontos.
Persze, vannak olyan játékok, ahol sokkal lényegesebb, hogy a többieknek rossz legyen, mint az, hogy nekem jó, de most nem igazán ebbe akartam belemenni.
Csak vicceltem, mielőtt valaki komolyan vett.
Nem, de bocsánat, vannak, akiknek tényleg fontos az, hogy vannak olyan archetípusok, akik szeretnek olyan játékokkal játszani, ami arról szól, hogy másikkal kiszúrjál. És akkor itt beszélnék arról, hogy amíg úgy ülsz le a játékhoz, hogy tudod, hogy ki fognak szúrni veled, és készülsz rá, addig kevésbé probléma, mint hogyha így váratlanul érted. Nincs az a baj, hogyha valaki az ilyen típusú játékokat szereti, és az sincs akkor se baj, hogyha emberek így játszanak, hogyha ők élvezik ezt. Akkor van probléma, hogyha esetleg nem ez az állapot, tehát nem mindenki akar kiszúrni a másikkal, és vagy valaki kifejezetten rosszul tűri ezt. De hát itt szoktam azt mondani, hogy akkor ez nem a te játékod, lépj tovább, keress egy másikat. És akkor itt van ülök inkább a sarokba, és nyomogatom a telefonomat dolog.
Nagyon elkanyarodunk a témától, okay. De erről az Age of Steam az, ami az eszembe jut. Az Age of Steam az a játék, amit lehet úgy játszani, hogy semmi mással nem foglalkozol, csak azzal, hogy a másiknak rossz legyen. És lehet viszonylag, nem lehet nagyon barátságosan játszani a játékot, mert azért ott mindenképp az van, hogy egymás elől visszük el a dolgokat, és kőkeményen, de nem úgy, hogy mint az Agricolában, hogy nekem most kell egy kis fa, ezért odarakom, hanem úgy, hogy hát most vagy a tiéd lesz az összes fa a játékban, vagy az enyém, de a másiknak semmi fa nem fog jutni. Tehát az egy ilyen szempontból egy elég érdekes játék. Nagyon különféle módokon lehet játszani attól függően, hogy melyik játékos mennyire agresszív, és én nagyon szeretem ezt a játékot, de volt már vele olyan élményem, amikor úgy éreztem, hogy túl agresszív egy játékos az én ízlésemhez mérten. És még két korábbi témára is rá akartam csatlakozni, az egyik az a Sagrada, ahol mélyen sértve érzem magam, hogy azt mondtad, hogy nem tetszett a tematikája. Hát a Sagradának az a tematikája, hogy szép színes kockák vannak benne. Ha hogy lehet, hogy az valakinek ne tessék.
Kicsik a kockák.
Ez igaz, de egyébként nem a kockák kicsik, hanem a pöttyök nagyok. És túl sokat fednek ki a szép kockából. A másik, hogy tűzzünk ki magunknak kis célokat, és afelé haladjunk a játékban, hogyha valaki nem sajnálja az időt és ért angolul, a Rádónak a bemutatóit érdemes ilyen szempontból megnézni, mert a Rádó mindig így szokott nekiállni egy-egy játékban a úgymond stratégia, és kicsit idézőjelbe teszem ezt, azért Rádót nem amiatt szeretjük, mert nagyon jó stratégiákat szokott kitalálni a gameplay-eiben, de ő mindig úgy áll neki, hogy megpróbál találni valami kis célt, és az afelé indul el, csak általában nagyon rosszul választja ki, hogy milyen cél felé induljon el.
A bemutatóhoz ez teljesen jó, mert akkor figyelj, én erre megyek most éppen rá, és a játékosok megértik, hogy most mi történik. Tehát abban a szempontból
Igen.
bemutatóra ez tökéletesen alkalmas. Úgyhogy én ezzel nem érzem, hogy probléma lenne.
Nem, én szerintem
a
sem.
Visszatérve gyakorlatilag, én sokat gondolkoztam azon egyébként, hogy igazából mitől lesz valaki sznob vagy elitista. A sznob ugye természetesen azért, hogy egy közösséghez, ahol szeretne tartozni, az próbálja abba az irányba küzdeni föl magát, hogy ő is oda tartozzon. És akkor itt beszélnék egy kicsit ugye a pénzről, hogy gyakorlatilag ugye a társjátékozás most, hogy emelkedtek a szállítási és nyomda árak, ezért ez így kifejezetten drága mulatság lett, úgyhogy ez egy veszélyes dolog ez a sznobizmus egyébként. Nekem az, hogy most mennyi egy társasjáték, az egy dolog, nekem is van már jó pár, de én is azt érzem, hogy nem biztos, hogy feltétlenül az egy jó irány, hogy akkor...
Az elitista játék és a sznob játék az, ami igazán drága lett. Hogyha te bemész egy átlag társas játékboltba, akkor még mindig bőven tudsz 10 000 forint alatt válogatni a polcról.
Ez tény?
Nyilván nem a legnagyobb, legmenőbb, legszebb, legújabb, legtrendibb, leghypoltabb, legtöbb minivel ellátott, legkomplexebb játékokat fogod megkapni ezért a pénzért. Azoknak az ára az elképesztően elszállt. Tehát hogy az, hogy akár csak másfél évvel ezelőtt 20 000 forintos játék az már drágának volt tekinthető. Most már 50 000 kb. Ezeknek a játéknak a standard ára, hogy 40-50 onnan indul, azon már meg se rándul a szemöldökünk, hogy ha egy ilyen ár jön
szembe. És akkor nem beszéltünk arról, hogy a Kickstarternek most már mennyi a szállítási költsége, ugye Vámáfa szörnyel együtt. Ijesztő számok vannak, tehát én is...
Hát jó, néztem. Igen, meg ugye 435 forintos dollár, az azért ezt kellemesen jelen a felvétel idején, és nyilván nem pontos árfolyamot közlök.
Nagyságrend, igen.
Igen, és lehet, hogy majd aki egy év múlva meghallgat bennünket, az kellemesen fölkatog ezen a ponton, hogy ja, hát már 600 dollár, mit nyavajogtatok a 430-on.
Milyen fura dolog ez, igen, hogy így visszanézni, hogy tök jó, én is emlékszem arra, hogy táblázatot néztem, hogy mennyiért vettem, és így, és akkor ott van benne a táblázat, hogy 360-as euró, és így, vagy mit tudom én, 340-es euró, nem is emlékszem, melyik táblázatot néztem, és mondtam, jó Isten. Nem tudom, tehát az, hogy hogyan... Mit csináljunk ezekkel az emberekkel, és akkor itt köztük magunkkal is, hogy hogyan lehet ezt legyűrni, vagy átlépni rajta? Mert azt, hogy oké, hogy megmondta Csaba, hogy ezen túl kell lépni, de igazából ezt nem tudom, hogy mi a jó megoldás arra, hogy hogyan tud az ember ezen az elitizmuson, vagy sznobizmuson, hogy én már pedig ilyen játékokkal nem játszom, vagy ilyen emberekkel nem játszom, vagy ilyen embereket nem tekintek gamernek, ezen hogyan lehet szerinted túllépni?
Hát ez egy érdekes kérdés. Én szerintem a legegyszerűbb nyilván az, hogyha mégis játszol olyat, és azokkal, hogyha meg tudod találni abban is az örömöt, akkor nem olyan nehéz. Ha abban nem tudod megtalálni az örömöt, akkor nehezebb. De egyébként én még visszakanyarodnék ahhoz is, hogy akkor mit tekintünk gamernek. Számomra például a gamer, ezt szerintem én már le is írtam valahol, az a gamer, aki az én szememben, aki sokat játszik társasjátékot is. Minél kevesebbet játszik, annál vagy kevésbé gamer, minél vagy többet játszik, annál jobban gamer.
Vagy,
és ezen belül
vagy, nekem vagy, vagy, nem, vagy nem csak társasjátékot, hanem más játékokat.
Tehát én most a társasjáték...
Oké, okay, a
társasjátékos gamerre
gondolok. Gamerre gondolsz, persze, világos.
Nyilván. Ezen belül nekem nincs más elvárásom. Hogyha valaki heti 40 órát játszik, mondjunk valami nagyon egyszerű játékot, nem tudok nagyon, egy Ticket to Ride-ot.
Vagy Gunshot Clevert például.
Az nem egy nagyon egyszerű játék szerintem. Ha valaki heti 40 órát játszik Ticket to Ride-ot, az szememben gamer.
Hát számomra
az... Nem kell hogy átnyergeljen az Age of Steam-re, és nem kell, hogy átnyergeljen a 18XX-re ahhoz, hogy gamer lehessen.
Figyelj, nézd, aki heti 10 órát játszik, már az is gamer. Igazából itt abban van a számomra a probléma, most így ha már a gatekeepingről beszélünk, hogy az, hogy valaki egy hónapja van benne, vagy két hónapja van benne a társas játékozásban, attól ő még lehet gamer, mert mit tudom én, most ismerkedik, és ő a gateway állapotban van éppen, vagy az abból megy előre, attól még ő lehet gamer, csak nekem az a bajom, hogy sokszor emellé egy olyan fajta öntudat, vagy jobb esetben magabiztosság, rosszabb esetben öntudat párosul, hogy hát ez... mintha én mindig is az lettem volna. És ez viszont szerintem nem jó, és én az ilyenektől tudok gatekeeping szituációba kerülni. Mert nem az a baj, hogy valaki most kezdte és lelkes, az a bajom van, amikor most kezdi, és akkor tudod, ez a Dunning-Kruger effektus kicsit.
Igen. Valóban. Most azon gondolkoztam egy kis önreflexióval, hogy én milyen szempontból vagyok sznob, és van egy szempont, amiből én saját magamat sznobnak tekinthetem, az az, hogy én ugye megrögzöttem, próbálok új játékokat kipróbálni, és erre roppant büszke is vagyok, hogy mennyi sok új játékot. Új értsd olyan játék, amivel korábban nem játszottam, próbálok ki. Ennek nyilván megkérdőjelezhető, hogy ebbe van-e valódi érték. De én örülök neki, meg én szeretek mindig új játékot kipróbálni, és ha valamire büszke vagyok ezzel kapcsolatban, az az, hogy le tudom küzdeni az előítéleteimet, és olyan játékok mellé is leülök játszani, amiről azt sejtem, hogy azt nem fogom szeretni. Általában igazam szokott lenni, és nem szoktam őket szeretni, de van üdítő kivétel olyan, ami azóta a polcomon van, pedig biztos voltam benne, hogy ezt nem fogom szeretni.
Én ezt egyébként más kontextusban csinálom, ugye a tesztelés miatt. Én volt, nem is egyszer volt olyan játék, arra azt mondtam, hogy úristen, most ezt miért kell? Tudom, azért, mert ez a feladat, tesztelni kell. És így leültem, és így, te figyelj, ez egy jó játék. Nekem is az van, hogy mechanikák, téma, stb. Alapján, ugye nézem a játékot, és így, úristen, mi lesz ez? És nagyon meglepő dolgok tudnak lenni, és itt üt be az elitizmus, igen, hogy hát ez hogy lehet jó játék. És nagyon-nagyon érdekes dolgokba bele lehet szaladni, úgyhogy ezért is szoktam mondani, tehát pont azért, mert én már nem egyszer találkoztam vele, hogy ezek szerint te is, hasonlókokból, hogy gyakorlatilag ki kell próbálni. Tehát, hogyha látod, hogy nem lesz jó, akkor nem kell sokszor kipróbálni, pláne ugyanazt a játékot, de mit tudom, vannak zsánerek, amiket érdemes kipróbálni, és hogyha három játék után, körülbelül három különböző játék után, vagy két-három játék után látod, hogy nagyon nem ez a te zsánered, akkor jó, akkor oké, ez nem az én zsánerem, és akkor lehet tud. És akkor segíteni is fogja az embert az, hogy oké, ha jön egy ilyen Kickstarter, akkor teljesen nyugodtan nem lesz FOMO-t, stb., mert ez a téged úgyse érdekel. Ugye most érkezett meg például az ISS Vanguard, és emlékszem arra, amikor Kickstarteren ment, akkor néztem, hogy ja, hát jó, ez engem annyira úgyse fog motiválni. Lehet, hogy elém raknák, kipróbálnám, de ettől sőt, valószínűleg, de ettől függetlenül nem volt igényem arra, hogy ezt megvegyem Kickstarteren. Egyébként ez is érdekes, hogy az elitizmusnak egy ilyen nagyon fura mellék zöngéje lesz az is, hogy nem tudsz annyira könnyedén felhájpolódni. Tehát, hogy igen, jön egy játék, oké, rendben van, láttam már 8 ilyet, ez most mitől lesz más? Ha ettől értem, jó, nem érdekel, tovább léptem. Néha igen, ez az elitizmusnak a fordítottja is nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ezek a hülyék már megint itt nyomatják, hogy így Kickstarter, így úgy minis játék, stb., vagy éppen egy ilyen nagyon heavy euró, mert ugye azért vannak kőkeményen heavy eurók is Kickstarteren, ugye nekem például a legutolsó, ugye, ami ebbe a kategóriába mondjuk besorolható, az a Carnegie, ami meg másokat azt mondja, jó, hagyjuk, nem érdekel. Tehát nem az én zsánerem nem fog érdekelni. Hogy ettől függetlenül úgy vagyok vele, hogy ezzel sincs baj, hogy valaki azt mondja, hogy igen, ez nem az én játékom, és ezért el tudom engedni, és ez is egyfajta elitizmus, ezek a hülyék, ilyen is van.
Igen. Azért mondtam, hogy igen, mert annyi minden eszembe jut, miközben beszélsz.
Mondja csak.
Aztán mire rám, hát ez az, hogy mire rám kerül a sor, addigra így mindenki űrült a fejemből, úgyhogy most nem tudok érdemben mást hozzáfűzni ehhez. A Carnegie-hez akartam hozzáfűzni, hogy a társjátékok drágulására mennyire jellemző az, hogy Carnegie a Kickstarterről a csoportos rendelésben ilyen 23-24 ezer forint körüli áron jött meg. Hogy ez manapság mennyire elképzelhetetlen, hogy egy ilyen nagyon jó komponens minőségű, most a szállítás minőségéről ebben az esetben ne beszéljünk, játék az ilyen elfogadható összegből kijöjjön, hát ez manapság a 40 ezer is olcsónak számítana ezért.
Egyébként nagyon durva tényleg, hogy így én is visszanéztem a táblázatot, és emlékszem annó, így húztam a számat, hogy 23 ezerért veszek meg egy ilyen játékot, mondom, basszus kulcs, na jó, mindegy, vegyük meg. És most meg így, 23 volt.
Mekkora jó befektetés. És egyébként simán szerintem sokkal több bérrel lehet most passzolni.
Igen.
És ezzel nem arra akarok biztatni embereket, hogy szálljanak be Kickstarterbe azért, hogy 1-2-3 évvel később dupla áron eladhassák, és akkor az milyen jó befektetés volt, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben így lesz.
Bizony, tehát lesznek olyan játékok. Nekem is van olyan legelső Kickstarterem, még ki se bontottam, mert annyit késett, hogy addigra már nem érdekelt annyira az a játék. Ott ül a polcomon, és több ember, akivel közösen megrendeltük, már próbált eladni, nem tudom, kinek sikerült, de gyakorlatilag az a játék olyan szinten radar alatt elment, hogy mai napig én 100 alatti értékelése van végigén.
Mi ez a játék?
Ez a
Avas minket befele.
Redborn Champions nevezetű kooperatív játék. Ez egy ilyen kicsit matematikai jellegű, kicsit ilyen hack and slash sztori. Arról szól, hogy van egy 3x3-as négyzet, az egy boss, és azt kell a partinak legyőznie. És megvannak a támadási ívek, hogy mit tudom én, a
Tehát a...
barbárnak van egy ilyen cleave-je, és akkor azt a bal alsótól a jobb felsőig üt egy átlót, és azt a három slotot sebzi.
A félelmetes 3x3-as négyzeten
Így
egy
van, így van.
csapat.
Amint természetesen van egy grafika, mit tudom én, egy hidra, vagy egy ilyen Beastmaster farkasokkal, stb. Ilyesmik vannak rajta.
Igen, még ami felmerült bennem, így azért lassan visszajönnek, hogy mik azok, amik előjöttek bennem a beszédet közben, ez a hörcsögösködés, ami nálam biztos, hogy jellemző volt, hogy ugye sokszor beszéltetek már itt a Balázzsal arról, hogy társjáték és társjátékgyűjtés két különböző hobbi, nem teljesen független egymástól nyilván a kettő, de alapvetően az, aki társasjátékot gyűjt, az nem biztos, hogy olyan nagyon sokat társasjátékozik, és fordítva, aki sokat társasozik, az nem biztos, hogy 100 doboz van a polcán otthon. És nekem egészen biztosan volt egy olyan korszakom, amikor így rácsodálkoztam arra, hogy létezik Kickstarter, és nagyjából az összes létező Kickstarter projektbe, ami számított, abba megpróbáltam beszállni, mert hát különben lemaradok, ugye ott volt a FOMO, és azért innen szerintem, ha valaki nem megy át társasjátékgyűjtőbe, akkor azért viszonylag könnyű elérni azt az állapotot, amikor már csak azokra a Kickstarterekre nevezel be, amiről biztosan tudod, hogy ez neked kelleni fog, és még ott is van egy arány, amiről utána kiderül, hogy ezt rosszul gondoltad, hogy ez neked biztosan kelleni fog. És ez az ok, ami miatt azért az emberek tudnak itt egy idő után önkontrollálni, hogy elfogy a pénz. Főleg manapság, ha be akarsz szállni minden Kickstarterbe, akkor azért a legtöbb embernek előbb-utóbb el fog fogyni a pénze.
És ezért is
Ez
lett.
segíthet átlendülni ezen a...
Ez
Ezen, ez is egyfajta sznobizmus, amikor úgy próbálsz bekerülni a társasjátékos világnak a epicentrumába, hogy azért te mindent megveszel, és aztán hát ezen érdemes szerintem túllendülni. Érdemes elérni azt az állapotot, amikor csak azt veszed meg, ami kell is.
igen, ez egy jó példa, hogy a Kickstarterek a rendszeres vásárlások, új megjelenésekkor, stb. Hogy hú, ezt megveszem, ezt is megveszem, ezt is megveszem. De egyébként valójában ez, tehát van mindenkinek egy ilyen feltöltő időszaka, amikor még nincs tehát főleg ugye a Gateway utáni időszak, hogy előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, hogy ú, ezt is megveszem, ezt is megveszem, ezt is megveszem, és akkor ott állsz vele szembe, hogy igen, most akkor tök jó, elfogyott a polc helyem, vagy kezd elfogyni a polc helyem, és akkor ez ugye elassul. Mert ugye tényleg az lesz, hogy nem játszanak, tehát a polcot díszítik, mint a könyves polcok. Tehát, hogy oké, ott van, de... És viszont itt valóban a rotáció miatt azért frissülnek ezek a gyűjtemények általában. De nagyon fura valóban, hogy úristen, úristen, akkor most ezt is meg kell venni, ezt is kell venni, ezt is meg kell venni, és nincs rá hely, nincs rá pénz, nincs rá akármi.
Ez a feltöltő szó, ez egyébként nekem nagyon tetszik. Tehát ténylegesen ebbe számomra is benne volt az, hogy kevés játékom volt még, és úgy éreztem, hogy több játékot szeretnék, de ugyanakkor az is nagyon, nagyon egyértelmű és erőteljes velejárója volt ennek, hogy sok olyan játékot vettem meg, amiről kiderült, hogy ez igazából nekem nem tetszik, nem kell. Azoknak a játékoknak, amit az én saját feltöltő korszakomban vettem, azoknak szerintem a fele az olyan, hogy hát nincs már meg, vagy inkább nem kéne már, hogy meglegyen.
Egyébként egy része, amikor ugye eladtam egy csomó társasjátékot, akkor az ebből a készletből volt, hogy megvettem, mert tetszett, aztán rájöttem, hogy annyira nem tetszik, hogy polcon is maradjon. Úgyhogy van egy ilyen, de ez nem baj, tehát a feltöltő korszak az még egy jó állapot, az a kérdés, hogy mivel és hogyan. Mert sokszor azt érzem, hogy valamilyen hype az, ami miatt azt megveszi, és úgy itt a sznobizmus megjelenik, és utána meg rájössz, hogy oppá, ez így nem volt jó döntés. Viszont akkor meg kell hozni azt a döntést, hogy igen, így van, rájöttem, és tovább kell lépni. El kell adni, más boldogabb lesz vele, én visszakapom a pénzem egy jelentős részét, mert ugye azért egy jó állapotban lévő társasjátékot elég jó áron el lehet adni, és megvehetem azt, amire tényleg szükségem van, és azt szeretném, hogy a polcomon legyen. Igazából az...
Ha rájössz ugye, hogy ez nem kell neked, mert azért az egy nagyon-nagyon komoly lépés, hogy amikor valamit megvett az ember, akkor utána jön ez az önigazoló...
Racionalizálás, így van.
Hogy hát jó, lehet, hogy nem ez a legjobb játék a világon, de nekem azért tetszik, mert, és megpróbálod magadnak megmagyarázni, hogy nem volt nagy hiba ezt megvenni. És aztán az egy következő fejlődési lépés, amikor nem akarod magadnak megmagyarázni, hogy miért tetszik az, ami nem tetszik, hanem azt mondod, hogy hát ez egy mellényúlás volt, ezzel majd más fog jól szórakozni, nem én.
Meg az, hogy, és ugyanez visszatérve a Kickstarterekre, hogy figyelj, ez a Kickstarter, ez nem nekem való. Oké, rendben, ha valaki megveszi, akkor én szívesen kipróbálom, de én nem fogom magamnak megvenni, mert nem kell a polcomra. Tehát tök fölösleges, hogy itt legyen a polcomon. Van, tehát én ugye azért mostanában főleg inkább gyűjtő vagyok, mint játékos sajnos, mert a tesztelés miatt elég keveset játszom saját szórakoztatásomra, és ténylegesen az van, hogy tudom azt, hogy igen, vannak olyanok, amik valóban azért vannak a polcon, hogy a polcon legyenek. Tehát, hogy nálam meg legyenek a gyűjteménybe. Na most ez ugye egyértelműen a gyűjtésnek a útiránya.
Kíváncsiságból azt kérdezem meg, hogy amikor te tesztelsz, azt milyen arányban tekinted játéknak, és milyen arányban tekinted munkának? Mert az alapján, amit elmondtál, szinte semennyire se tekinted játéknak, az előző mondataid alapján.
Ez játékfüggő. A tapasztalatom az, hogy körülbelül 50% játék és munka, de ha olyan a játék, akkor akár magasabb is. Ha kevésbé olyan, akkor nem. Tehát az inkább úgy fogalmaznék, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan játékkal találkoztam, ami nagyon nem az én zsánerem, tehát nemhogy nem venném meg, a polcról nem venném le, hogy megnézzem, hogy egyáltalán akarok-e vele játszani. Hogy egyáltalán, tehát mondjuk egy boltba látnám a polcon, akkor valószínűleg eszembe se jutna, hogy egyáltalán leemeljem a polcról. Tehát sok ilyen játékkal játszottam az elmúlt időszakban. Ez nagyon sokat ront így a élvezeti faktoron, de egyébként a tapasztalat az, hogy van nagyon vegyes. Tehát volt, amikor úgy játszottam, hogy hú, ez nagyon jó volt, volt olyan, amikor úgy játszottam, hogy ez oké volt, de nagyon vegyes. Mert ugye itt ne felejtsük el, hogy itt még nem kész társas játékokról van szó, tehát itt még azért sokszor komoly fejlesztések, javítások, balanszolások kellenek, és onnantól kezdve meg egész más lesz a játék képe. Nem véletlenül van az, hogy viszont cserébe itt egész más típusú élményeket lehet csinálni, mert itt még el lehet törni a játékot, itt még olyan szórakozások vannak, hogy te figyelj, szerintem ez a kombo ez túl erős. Nem is az. Figyelj, akkor most úgy nyertem, hogy oké, értem, jó, valamit ebben csináljunk. Itt mondom, teljesen újfajta szórakozások vannak ebben. Az a helyzet, hogy egyébként valóban az van, hogy igazán jól a társas játékokhoz tényleg kevesen értenek. Ez nem feltétlenül baj. Csak sokszor nehéz megtalálni azt az élményt, és erről beszéltünk egyébként, a Szilágyi Gábor barátommal beszélgettünk erről játékfejlesztés előadáson a Mondokonon, hogy sokszor az van, hogy nem tudod azt mondani, hogy te figyelj, az a bajom ezzel a játékkal, hogy egyébként igen, és akkor itt az elitizmusnak egy újabb pontja, hogy gyakorlatilag megmondani egy játékról, hogy miért jó, mert az egy dolog, hogy nem tetszett. De miért nem tetszett? Ezt meg tudod pontosan fogalmazni azon kívül, hogy hát most nem szórakoztam vele olyan jól. Tehát, hogy azért nem tetszett, mert nem tetszenek a mechanikák, nem tetszenek benne azok a fajta dolgok, amik történnek, ami a játék íve olyan, hogy neked ez így nem jön be, vagy mi az, ami miatt nem tetszik, és sokszor ezt az emberek nem tudják megmondani. Tehát az, hogy nem tetszett
hát
pont...
És különösen nagy kihívás, hogy meg tud különböztetni azt, hogy valami azért nem tetszett, mert szerinted nem állja meg olyan módon a helyét, vagy azért nem tetszett, mert a te személyes preferenciáidnak nem felel meg. Mert ugye attól, hogy valami konkrétan neked nem jön be, attól még láthatod azt, hogy ez jó így, csak én nem szeretem.
Így van, de és ez egy nagyon nehéz, és ez nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy figyelj, ez egy jó játék, csak nem nekem. Mi ahelyett, hogy figyelj, ez egy rossz játék. Szoktunk arról beszélgetni, hogy van-e olyan játék, ami objektíve rossz. Tehát nem szubjektíve, hogy neked nem jön be, hanem objektíve rossz. És én továbbra is tartom azt az álláspontomat, hogy igenis vannak objektíve rossz játékok. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon rossz játékok, csak olyan játékok, amik vagy nagyon kevés embernek jönnek be különböző egyéb okok miatt, vagy azért, mert egyszerűen nem jó, csak van, aki szereti. Tehát, hogy vannak ilyenek. Nagyon jó példa egyébként erre a Monopoly, vagy a Kinevet a végén, amik alapvetően tudnak szórakoztatóak lenni emberek számára, de alapvetően nem annyira jó játékok.
Hát nyilván azt szerintem egy objektíve rossz dolognak lehet nevezni egy társasjátékban, hogyha a játékosnak a befolyása a játékra az kicsi. A Monopolynak is ugye ez az egyik legnagyobb problémája, hogy nincsen befolyásod arra, hogy mit dobsz. Kinevet a végén, ugyanez, nincsen befolyásod arra, hogy mit dobsz. A döntési helyzetek nagyon korlátozottak, és hogy a legszélsőségesebb példát említsem, az a gazdák, hogy okosan, ahol kb. Nulla a döntési lehetőséged a játék során. Tehát annyi döntési lehetőséged van, hogy rálépsz egy mezőre, és megvan a pénzed, hogy megvedd azt, amit ott kapni lehet, és neked arra szükséged van, akkor eldöntheted, hogy megveszed, vagy nem veszed meg. És kész.
Így van, így van.
Semmi más döntési lehetőséged nincs a játékban. Beszéltünk már többször erről a So You've Been Eaten nevezetű játékról, amit nulla játékossal is lehet játszani. Az szerintem ugyanaz, mint egy gazdák, hogy okosan akárhány ember ül az asztalnál. Mindkettő nulla játékosos társas játék. Csak az egyik bevallja magáról. Azt az alapvető különbség.
Meg azt lehet, szólóba meg akár ketten is játszani, tehát van rá opciót.
Igen, bevezethetsz olyan szabályokat, amivel megjelenik a döntés a játékban. Tehát ezt én teljesen adom, hogy ha nincsen döntési helyzet a játékban, az egy objektíve hiba. Meg vannak olyanok, amikor nem a játék mechanikák a rosszak, hanem egyszerűen bennük felejtődik egy hiba, arra is lehet mondani, hogy objektíve rossz. Tehát, hogyha látod, hogy ebben a játékban, hogyha 10 játékból A és B játékos játszik egymás ellen, és váltva, hol A, hol B játékos fogja a szerintem nyerő stratégiát alkalmazni, tehát nem a játék képességei különbségére vezethető vissza, és mindig az fog nyerni, aki a nyerő stratégiát alkalmazza, akkor az egy hibás játék, mert egy játékban nem szabadna olyan stratégiának lenni, ami ellen egy másik stratégia soha nem nyer.
Így van. És tehát, hogy ez a fajta elitizmus, ez szerintem kevésbé probléma, de mondom ehhez meg, és ezért elitizmus ez, mert ehhez viszont kell egy olyan fajta tudás, amivel nem mindenki rendelkezik. És hogyha én úgy gondolom, hogy ezek az emberek nem rendelkeznek ebben a tudással, akkor én technikailag elitista vagyok.
És hát lehet így fogalmazni, én ezt nem feltétlenül érezném. Tehát ez inkább már szaktudás, amiről itt szó van. Attól, mert teszem azt, egy sportoló tudja magáról, hogy olyan teljesítményt képes nyújtani egy sportban, amit az embereknek a 99,9%-a nem, attól ő nem elitista, hanem realista. Az elitista akkor lenne, hogyha ő nem tudna csak 90%-ot, de azt gondolná, hogy a 99,9%-nál jobb. Én valahogy így különböztetném meg ezt a kettőt, és igen, ez nyilván sportteljesítmény, az sokkal jobban mérhető, és ezért ezzel a példával jöttem, mint egy szakmai teljesítmény. De a szakmai teljesítmény is olyan, és itt most a társasjátékot is tekinthetjük egy szakmának ilyen szempontból, hiszen az is egy iparág, társasjátékfejlesztés, társasjátékkiadás. Annak is van szakmai háttere, amihez ha valaki ért, akkor ért hozzá, ha valaki nem ért, akkor nem ért hozzá. Ez nem baj, hogy valaki nem ért hozzá, hiszen a legtöbben, akik társasjátékosok, ők nem akarnak társasjáték kiadással, megfejlesztéssel foglalkozni. Ők élvezni szeretnék a játékot, és ahhoz erre nincsen szükség erre a szaktudásra.
Ezzel nem értek egyet teljesen. Nagyjából igen. Tehát nagyjából igen, hogy ahhoz, hogy élvez egy játékot, ahhoz nem kell szaktudás. Ahhoz, hogy valamilyen szinten objektív mércével meg tud ítélni egy játékról, hogy jó-e vagy nem, ahhoz viszont szerintem kell. Nem kell olyan szintű, mint akár neked van, akár nekem van, de azért valamennyi kell. Tehát, hogy azért kell egy alap elképzelés arról, és akkor viszont itt beszélek az elitizmusról, hogy én például úgy vagyok vele, hogy igenis nehéz objektíven véleményt nyilvánítani egy játékról úgy, hogy szubjektív véleményeket is belehelyezhetsz, mert ugye egy játék számodra élvezetese vagy nem, az része lehet a te objektív mércédnek. Mint egy filmkritikusról beszélek. nagyjából ott is egységes, tehát egy film esetében is nagyjából hasonló általában a kritikusok véleménye többségében, hogy figyelj, ez egy jó film, mert ez egy jó film, mert. És, de ott van egy szúrása annak, hogy mit tudom, én most mondok egy nem példát, de mondok egy értékelés, mondjuk van egy olyan film, amit 8-asra értékelnek nagy általánosságban egy 10-es skálán, és valószínűleg a 6 és 10 között fog szórodni a vélemények többsége, hogyha az egy 8-as film.
Én erre mondok valamit, és ezzel szerintem nem fogsz teljesen egyetérteni.
Nem baj az.
Igen, ezért is mondom. A játék szubjektív és objektív megítélése az ott ér el, hogy ugye a szubjektív megítélés az igazából arról szól, hogy nekem mennyire tetszik a játék. Az objektív megítélés meg azt próbálja megmondani, hogy mennyire fog tetszeni mindenki másnak. És nyilván ezzel sokan vitatkoznának, hogy attól, mert sok embernek tetszik egy társasjáték, attól az még nem biztos, hogy jó, de ezzel én például nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a társasjátéknak a legnagyobb értékmérője az pontosan az, hogy hány ember szereti és játszik vele szívesen.
Na ezzel nem értek. Az egész többivel egyetértettem, ezzel nem értek egyet. Tehát ez az, ami részével nem értek egyet. Attól még, hogy egy játék rossz, lehet, hogy sokan szeretik. Ugye a legékesebb példája ez a Monopoly, de ott inkább a tapasztalat hiánya, bármilyen tapasztalat hiánya mutatja ezt. A másik oldal viszont az, hogy valakik sokan szeretnek egy játékot valamiért, az nem azt jelenti, hogy az mindenképpen egy jó játék, és nem akarok, nem csak az Monopolyt mondom, mint extrém példát. Jó pár olyan játék van, mainstream, népszerű, BGG top 100-as játékokról beszélek. Ugye itt jönnek elő a túlértékelt játékok, amik egy részét valóban én nem szeretem, és ezért szoktam felháborodni, hogy miért szeretik emberek. Van egy másik része, ami viszont olyan, hogy egyszerűen vannak benne olyan hibák, koncepciós problémák, vagy éppen más jellegű problémák, amik szerintem szakmailag helytállóak, mégis nagyon szeretik a játékot, és ugye sok olyan játék van, ami overhypolt, overproduced, és ezért népszerű. Ha ezek nem lennének benne, vagy nem lennének hozzá, akkor...
De ez nem arról szól, hogy neked a overproduced, meg az overhyped, az nem érték, a másik embernek meg igen? Hogy neked az ettől nem lesz jobb, az másnak meg igen?
Az overproduced esetében nem értek egyet, mert attól még, hogy valami overproduced, az attól még számomra nem probléma, mert emeli a játékélményt. Legjobb példára a Foundations of Rome, ami most volt a KSR, $200 plusz szállítás plusz stb., tehát horribilis pénz a játék, és valójában egy egyszerű tile-laying euró. És nagyon aranyos, de az, hogy miniket raksz épületekként kirakva, azért az növeli a játékélményt. És nem is tekintem rossz játéknak a Foundations of Rome-ot, nekem kivézetten tetszik, meg nem venném, mert ennyit nem ért, de ettől függetlenül. Az overhype már egy másik kérdés, csak ott meg egy picit a hype irányába megyünk el. Nem a hype teszi jóvá a játékot. A jó játék teszi jóvá a játékot. És az akár hype, akár nem hype.
Én abban az esetben érzem megalapozottnak a kritikádat a top 100-as, de hibás játék esetén, ahol azt látod, ezen a játékon lehetne úgy javítani, hogy mindenki, aki szereti, azt szeretné továbbra is, de jobb lenne a játék.
Van olyan...
Akkor azt mondom, hogy oké. Okay.
Van olyan eset, amikor ez igaz, de valóban a legtöbb esetben ez nem igaz.
A többi esetben viszont én azt érzem, hogy nehéz megfogni azt, hogy miért szereti azt a többi ember, és valószínűleg olyan dolgok miatt, amit te egyáltalán nem látsz értékként, vagy én egyáltalán nem látunk
ez hihető,
értéknek
ez hihető.
A játékban. És például ugye, amit nagyon könnyű ilyen szempontból nekem konkretizálni, ezek a minik, amit én nem látok értéknek a játékban, és nyilvánvalóan nagyon sok ember az egyik legfontosabb értéknek tartja a játékban a miniket. És ettől én nem mondhatom azt, hogy egy minikkel telepakolt játék, amit az emberek, aminek a játékmenete ilyen vagy olyan, nem tudom, és az emberek azért imádják, mert gyönyörűek a minik, és imádják pakolgatni a miniket. Arra én nem merem azt mondani, hogy hát ez nem egy jó játék, mert azért nem jó nekem, mert én nem szeretem a miniket, és lehet, hogy másnak azért jó, mert ő szereti a miniket, teljesen mást keres benne, megtalálja benne, és hogyha van 10 000 ember, aki imádja emiatt a játékot, akkor az valószínűleg egy jó játék nekik.
Igen, csak tehát itt inkább arról beszélünk, hogy valami játék jó, nem jó, vagy arról, hogy sikeres. Mert a hype-olt játékok általában sikeresek, aztán, hogy vagy jók, vagy nem, az egy jó kérdés. Ezzel egyébként alapvetően nincs baj, abból a szempontból, hogy azért mégiscsak kapitalizmusban élünk, tehát, hogyha egy sikeres játék nekem nem tetszik, az nem feltétlenül baj. Egy sikeres játék, és akkor itt jön az én elitizmus, az igazi elitizmusom, hogy egy sikeres játék nem jó, valami súlyos hibája van, és ezt az emberek nem látják, mert a minik, a téma, az akármi ezt elfedi számukra, akkor nekem kifejezetten rosszul esik, és kifejezetten rosszul, mondjuk azt, hogy tolerálom, hogy zászlót így lengetnek, hogy ez egy mennyire jó játék.
Jó, de akkor viszont ez az az eset, amik azt látod, hogy ezen a játékon lehetne úgy javítani, hogy az, ami elfedi a játéknak a hibáit, azt megtartjuk változatlanul, és a játéknak a hibáin egy kicsit korrigálnánk, akkor egy jobb játékot kapnánk, ami mindent tudna, amit ez tud, de a te szempontodból is jobbnak tűnne. Tehát,
igen, Pareto hatékonyan tudnánk javítani rajta, így van.
Ez az a kritika, amit én elfogadhatónak látok, hogyha valaki azt mondja, hogy hát itt ezen meg ezen kéne egy kicsit módosítani, és mennyivel jobb lenne. Hát egyébként ilyen Rádóval is elő szokott fordulni, sőt, még az is előfordult, hogy ő egy ilyen prototípus tesztelt, és ott neki nem tetszett valami, és javasolta, hogy hát mennyivel jobb lenne helyett azt csinálni, és megfogadták a tanácsát, és berakták a játékba. Nem biztos, hogy nem opcionális szabályként, de berakták. Ez szerintem tök jó.
Egyetértek, ez tényleg egy jó dolog. Nagyjából eddig jutottunk így a mai adásban. Úgy gondolom, hogy még azért sok mindent tudnánk erről beszélgetni. Most így nagyjából ilyen szabad kísérletünk volt arra, hogy így fejtegessünk a sznobizmusról és a elitizmusról. A hallgatókhoz két kérésem lenne egyrészt, hogyha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a Facebook oldalunkat, kövessetek be minket. És a kérdésem a mai adással kapcsolatban, hogy egy kérdése így inkább, hogy az egyik, hogy ti sznobnak és vagy elitistának tartjátok-e magatokat, illetőleg nektek mik a legfőbb tapasztalataitok ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!
Sziasztok!